ki, a leulló csapadék mennyisége általában 5-10 liter alatt marad négyzetméterenként. Estére leul a levegő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között várható. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Románia teljesíti a NATO tagságából fakadó vállalásait, idén a védelmi és biztonsági kiadások együttesen elérik a bruttó hazai termék 3,7%-át, közölte Nikus Ordán a NATO csúcs találkozón. Az államfő Facebook bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy Románia egy erősebb és versenyképesebb transzatlanti védelmi ipar kiépítésén dolgozik. Ennek részeként az ország csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely lehetővé teszi a szövetséges államok számára a drónok közös beszerzését. Nikus Ordán kiemelte, hogy Románia nagyobb felelősséget vállal a kollektív biztonság megerősítésében is. Ennek része az elrettentő képesség fokozása, valamint a Fekete-tengeri térségben bekövetkező incidensek megelőzése a NATO szövetségesekkel szoros együttműködésben. Az államfő hozzátette, Románia továbbra is stabilizáló szerepet kíván betölteni a Fekete-tenger térségében és a NATO keleti szárnyán. Ennek érdekében támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot, valamint aktívan részt vesz a bukaresti 9-ek együttműködésében a regionális biztonság és az ellenálló képesség erősítése érdekében. Románia több mint 8 milliárd eurónyi uniós forrás elvesztését kockáztatja, ha nem teljesíti időben a helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásait, figyelmeztetett Adrian Negrescu gazdasági elemző. A szakértő szerint az ország eddig az eredetileg rendelkezésre álló források kevesebb, mint felét hívta le, miközben a késedelmek miatt már jelentős összegeket elveszített. Adrian Negrescu úgy véli, az ügyvivő kormány korlátozott jogkörei miatt a szükséges reformokat csak egy rendkívüli parlamenti ülésszakon lehet elfogadni. A még hátralévő jogszabályok a közalkalmazotti bértörvény, az összeférhetetlenségi törvény, az adóhatósági alkalmazottak teljesítményarányos jutalmazásáról szóló törvény, a köztisztviselői törvény, az urbanisztikai törvénykönyv, valamint a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló jogszabály. Az elemző szerint ezek elfogadása nélkül Románia értékes uniós támogatásoktól eshet el. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé idézi Romániát, mivel az országos egészségbiztosítási pénztár rendszeresen késve fizet a gyógyszertáraknak, megsértve a késedelmes fizetésekről szóló uniós irányelvet. A bizottság azért pereli Romániát az Európai Bíróságon, mert az ország a 2 év alatt kapott 3 figyelmeztetés ellenére sem tett eleget a kötelezettségeinek. Az Európai Bizottság szerint a román hatóságok elégtelen lépéseket tettek a helyzet rendezésére. A bizottság hangsúlyozta, a fizetési késedelmek megbénítják az ellátási láncokat, gátolják a fejlesztéseket és rontják a cégek versenyképességét. Brüsszel célja, hogy a vállalkozások időben megkapják a pénzüket a közintézményektől, ami biztosítja a stabil működésüket és a beruházásokat. A román hatóságok legfrissebb adatai szerint az egészségbiztosítási pénztára 60 napos határidőt átlagban 62-79 nappal lépi túl a kifizetésekkel. Már nem a román nyelv és irodalom érettségi vizsga jelenti a legnagyobb kihívást Háromszéken, csupán a szaklíceumok diákjainak kell felzárkozniuk, mondja a megye főtanfelügyelője. Kovács Zsolt összefoglalóját hallják.
Bár továbbra is a román nyelv számít a legnehezebb érettségi tantárgynak, a háromszéki magyar diákok idén látványosan javítottak. A főtanfelügyelő szerint már nem a román vizsga, hanem a szakliceumok gyenge teljesítménye jelenti a legnagyobb kihívást. A román nyelv és irodalom vizsgán a háromszéki magyar diákok közel 86%-a átment, ami az elmúlt évek egyik legjobb eredménye. Kovászna megyei érettségizők aránya román nyelvből ugyan még elmarad az országostól, de több román többségű megye eredményét is meghaladja. Kis Imre főtanfelügyelő szerint a román nyelv oktatásban érzékelhető a fejlődés. Az elemzése szerint ma már a legnagyobb különbség nem a nyelvtudásban, hanem az egyes iskola típusok között mutatkozik. míg az elméleti liceumok végzőseinek több mint 92%-a sikeresen érettségizett, addig a szakliceumokban mindössze 34,7%-os az átmenési arány. Ez jóval elmarad az országos közel 60%-os átlagtól. A háromszéki főtanfelügyelő szerint a következő évek legfontosabb feladata a szakliceumok eredményességének javítása lesz, miközben a román nyelv oktatásának fejlesztése továbbra is fontos cél.
Az előrejelzések szerint marad a felhős égbolt adás körzetünkben, elszórtan gyenge záporok alakulhatnak ki, a lehulló csapadék mennyisége általában 5 és 10 liter között marad, négyzetméterenként egyes helyeken a záporokat villámlás és mennydörgés is kísérheti. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, időnként 40-50 km/órás széllökések is lehetnek. Estére lehűl a levegő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 Celsius fok között várható. A holnap hajnali órákban elszigetelten kötképződésre kell számítani.
Marosvásárhelyi Rádió, Gyergyószent Miklóson, a Szabadság téren, 92,3 FM.
Csütörtökön délben, vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Ezen a héten műsorunk különkiadásában az Újtusnádon megtartott 15. alcsiki fúvós találkozón készült hangképes riportösszállításunkat hallhatják.
Vendégségben Sármási Bocskai János számít figyelmükre.
Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az országos adatok szerint a diákok 74,8%-a ment át az érettségi vizsgán az idén és a korábban végzettek átlagát nézve, abszolút számokban 126.169 diák érte el az átmenőt jelentő 6-os átlagot. Az átmenési arány picivel magasabb a tavainál, ha azonban ehhez hozzávesszük azt, hogy mintegy 4600 diák nem vállalta a megmérettetést, és hát nyilván nem azért, mert annyira fel voltak készülve, akkor rosszabb az arány, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha megnézzük, hogy hány gyerek született 2008-ban, azaz a most vizsgázókkal egyeztendőben, azt látjuk, hogy mintegy 91 ezeren eltűntek az óvoda és az érettségi között. A jó eredménynek van gazdája, de van gazdája a rossznak is, és kifelel azért, hogy valóban érettek lesznek-e az érettségizők, és betölti-e a küldetését egyáltalán az érettségi vizsga. Erről is szó lesz a mai Naprakészben. Várad Izabella, az Országos Kurikulum és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Mit jelent az érettség? Nagyon sokat beszélünk az érettségi vizsgákról minden évben, ebben az ilyen időszakban. Lehet egy vizsgával mérni az érettséget, vagy ezzel a vizsgával lehet mérni az érettséget?
Nekünk a magyarban egy nagyon szép metaforikus megnevezésünk van arra, hogy ezt érettségi vizsgának nevezzük, és gondoljuk, hogy a név az magában hordozza a tulajdonképpeni funkcióját is ennek a vizsgának. Holott valójában ez egy olyan abszolváló vizsga, tehát egy ciklus záró vizsga, ami a 4-8, összesen 12, most már 13 év alatt elsajátított alapkompetenciákat méri körülbelül középszinten. És hogy aztán majd ezt egyetemek bejutási átlagnak használják, azért mert külön felvételi vizsgát nem hirdetnek, az egy másik kérdés, tehát ugye ez az alapvető rendeltetésétől eltérő felhasználás. De itt tulajdonképpen azt mérjük az érettségin, hogy megvan-e az a minimum, amivel a küszöb átlépésére jogosult a diák, azaz akinek érettségi vizsgája van, az folytathatja elvileg a tanulmányait egyetemi szinten. Tehát alkalmas arra, hogy egyetemre mehessen.
Az elmúlt években sokat változott az érettségi vizsgának nem a menete, hanem azt, hogy hogyan mérjenek, mit mérjenek. Jobb képességű diákok kerülnek ki a rendszerből, mert hogy akinek érettségi vizsgája van, azt tekintjük a rendszerből kikerült diáknak? Tehát jobb képességűek ők?
Az, ahogyan mi mérünk az utóbbi időben, az egyre szigorúbb, ami az érettségin való hát különböző alternatív megoldásokat illeti, tehát hogy az érettségének a korrupcióját kívánja a minisztérium visszaszorítani ezekben a szabályzatokban, hogyha egy civil ember elolvas egy ilyen érettségi szabályzatot, akkor azt tapasztalja benne, hogy a legtöbb benne a tiltó mondat, mi mindent nem lehet csinálni, és milyen büntetés vár azokra, akik ezt mégis megteszik, tehát hogy aránytalanul sok az ilyen típusú szabályozás, és azt kell mondani, hogy ez azért van, mert ennek mind-mind van precedense. Tehát, hogy egyrészt arra vonatkoznak ezek az intézkedések, hogy kizárjuk a csalást, másrészt arra, hogy szakmailag a tételek tartalmát illetően pedig a törekvések arra mutatnak, hogy egyre precízebben, egyre objektívebben tudjunk mérni, akár olyan itemekkel, nevezzük feladatoknak, amelyeket objektívnek is nevezünk, tehát, hogy megadott válasz lehetőségek közül választ a gyermek. Persze ezek úgy vannak megfogalmazva, hogy ezzel nem csak felületesen lehet mérni, tehát nem egészen olyanok ezek, mint egy vezetői engedély megszerzésén tapasztalt vizsgafeladatok. Ezzel a precizitással azt is próbáljuk elkerülni, hogy óriási különbségek legyenek a két javító tanár által adott jegyek között, tehát hogy sokkal jobban le vannak bontva a javítókulcsok, sokkal kevesebb pontszámot kap egy-egy kritérium, viszont sokkal több kritérium van. Ez pont azt szolgálja, hogy egységesebb, professzionálisabb legyen az értékelés, és hát ez úgy szokott lenni, hogy egy mérleg minél pontosabb, annál jobban mutatja meg a valóságot, és nem biztos, hogy ezzel a valósággal szembesülni akartunk. Ha visszatekintünk a 2000-es évek elejére, ott tulajdonképpen az érettségi egy nagy népünnepély volt, ahol a terülyasztalkám, a vizsgáztatók sétáltatása, a sok minden, ami az érettségének velejárója volt, egyfajta leplezését szolgálta annak, hogy a gyerekek valójában nem tudnak annyi mindent, de mi segítjük a gyermekeket, gyerekbarát javítás van, és ezt sok-sok idézőjellel mondom, azért, mert itt valójában ez nem arról szólt, hogy tényleg mérni akarunk, tényleg azt akarjuk kimondani, hogy milyen szinten vannak ezek a gyermekek, hanem mint egy el akarjuk ismerni azt, hogy ők milyen nagyszerűek, hogy nagyon kevés energiát fektettek bele az eredmények elérésébe. Itt valóban történetileg nézve van egy különbség a régebbi eredmények és a mai eredmények között. Ha azt gondoljuk, hogy a mai eredmények azok elmaradnak a régiekhez viszonyítva, az azért van, mert sokkal precízebben mérünk, és ezzel kimondjuk óhatatlanul azt is, hogy a király mesztelen.
Arról beszéltünk, hogy jobb képességűek a rendszerből kikerült diákok most, mint régebb, a 2000-es évek elején, amikor ön is fogalmazott, egyfajta népünnepély volt az érettségi vizsga. Ez azért is kérdés, mert a munkahelyre jelentkező leérettségizettek esetében, vagy egyetemre jelentkező leérettségizettek esetében nem mindenki mondja azt, hogy a készterméken, ha úgy tetszik, akkor érződik az, hogy annyira jól mért az érettség.
Ez így van, és ez hozzáadódik az is, hogy óriásit változik a tudásfogalom maga. Ebben az időszakban ugyanis az, amit a 2000-es évek elején tudni kellett, ez egy egészen más típusú tudás volt, mint amire ma szükség volna a munkaerőpiacon. Hogy egyszerű példát mondjak, amíg nagyon fontos volt, hogy információkat memorizáljon egy korábbi generációhoz tartozó diák, akár mi magunk, amikor érettségiztünk, rengeteg adatot, információt tudtunk, ma már ennek sokkal kevesebb a szerepe abban, amit mérünk, mert jobban érdekel bennünket az, hogy ezek az információk, ezek milyen viszonyban vannak egymással, hogyan működnek dinamikusan adott helyzetben, hogyan tud problémát megoldani a gyermek. Tehát, hogy ma már nem ismereteket mérünk, hanem kompetenciákat. És éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani azt, hogy mi volt a múltban és mi ma. Az tény, hogy másként értelmesek a gyermekek ma. Ma azon van a hangsúly, hogy megtanítsuk nekik, hogy ezt a rengeteg információt, amihez ők nagyon könnyen hozzáférnek már különböző eszközökről, ők hogyan szűrjék meg, hogyan tudják a hiteles információt elkülöníteni a fake newsoktól, és hogyan használják fel a saját probléma megoldásukban ezeket az információkat. Kevésbé arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők birtokolják vagy nem ezeket. Tehát, hogy ilyen értelemben akár két egymás után következő generációt is nagyon nehéz összehasonlítani, mert változások vannak, és a sajtóban mindig, amikor megjelenik, hogy jobbak az eredmények, mint a tavalyiak, gyengébbek az eredmények, több tízes van, kevesebb tízes van, ezek valójában számunkra teljesen irreleváns információk, jól néznek ki a sajtóban, mint hogyha haladnánk valami felé, és ilyen lineáris grafikonokat lehet rajzolni ennek mentén, csak épp azt felejtjük el, hogy közben változik a tanterv, változnak a mérések, változnak a tételeknek a struktúrája, egyre több objektív ütemmel mérünk, tehát, hogy ezeket a változókat ezekben a lineáris grafikonokban nem szoktuk belekalkulálni.
Jól értem akkor, hogy nem kell messze menő következtetés levonni abból, hogy vannak olyan megyék, ahol egy szint tízes jegy sem volt. Itt gondolhatunk, csak adáskörzetünkből Hargita, Brassó, Kovászna megyékre egyetlen egy szint tízes sem volt, de egy tízes volt, csak szint tízes Maros megyében is és Szeben megyében is. Tehát, hogy akkor ez teljesen lényegtelen, nem ezzel mérjük azt, hogy érettek-e a székelyföldi fiatalok.
Hát ha abban mérnénk az érettséget, hogy hány tízes van, akkor nagyon el kellene keserednünk. Menjünk vissza a definícióhoz. Azt mondtam, hogy alapképességeket mér középszinten. Tehát, hogy az alapképességei a gyermeknek megvannak tízesre, vagy megvannak az abszolváló ötösre, vagy hatosra, az tulajdonképpen a vizsga promovabilitási szempontjából mindegy. Tehát, hogy bennünket sokkal inkább érdekel az az adat, hogy hányan mentek át, és hányan nem. Tehát az az átmenés küszöbb érdekel bennünket, hogy megvan-e az ötöse, ugye ahhoz, hogy az érettségit sikeresnek nyilvánítsák, ahhoz minimum minden tantárgyból ötösnek kell lennie, és az átlagnak, annak hatosnak kell lennie minimálisan. Tehát, hogy ez az átmenési küszöbb a cél. Minden, ami fölötte van, az egy elfogadható eredmény. És én nagyon biztatnám azokat, akik 9-90-et és 9-95-öt írtak, hogy örvendjenek a jegyüknek, mert az az igazság, hogy különösen ilyen szubjektív tantárgyakból, ahol szöveget kell alkotni, irodalomtörténelem, és ebből ezért elég sok próbájuk van. Nagyon megfoghatatlan a különbség a 9-90 és a 10-es között. Tehát mi fetisizáljuk ezeket a 10-eseket, és úgy gondoljuk, hogy ha nincsen 10-es egy egész megyében, akkor nagyon gyengék a gyermek. Azt kell megnézni, hogy hol vannak körülbelül a jegyek. Én, ahogy a görbét tanulmányozom, magyar nyelv és irodalomból, én magyar tanár vagyok, tehát ezt nézem, a legtöbb jegy ott van a 8-as és a 9-es között. Amire azt kell mondanunk, hogy ez egy jó eredmény, ezeknek valahol ott kellene lenniük középszinten, tehát az átmenési küszöb fölött egy olyan 6-os, 7-es között. Ehhez képest a 8-es és 9-es közötti jegyeknek a száma az, ami érdekel bennünket, és ez egy pozitív elmozdulás, tehát, hogy az átlagnál jobbak vagyunk. Persze sokkal nagyobbak az elvárásaink a gyerekekkel szemben, hogy nem csak átlagosnak akarjuk őket látni, hanem kiválónak, és ezért szeretjük a tízeseket. Ezeket valamiért a minisztérium sajtóosztálya is mindig publikálja ezeket az információkat, és hát a tízeseket egy ilyen nagy adatbázisból is könnyű kiszúrni, tehát ez a legelső, amivel elkezd a sajtó foglalkozni, mert kéznél vannak az információk. De a gyerekek érettsége szempontjából az, hogy mennyi 9-es vagy mennyi 10-es van, az tulajdonképpen nem egy releváns információ.
Egy kérdés erejéig beszéljünk a tantárgyakról. Említette ön azt, hogy magyar szakos tanár ön, és hát a sajtóban is lehetett olvasni erről, meg a közösségi médiában is, hogy a diákok egy része tartott a magyar vizsgától, és többen felvetik azt, hogy lehet, hogy magyar érettségi nélkül jobb lenne a mi, mármint a székelyföldi diákoknak a jegye, mint magyar érettségivel. Tehát van egy hátrányuk nekik. Többet kell tanuljanak az iskolában is, és egyel több tantárgyból kell vizsgázzanak. Tehát rendbe tudjuk ezt, vagy tisztázni tudjuk ezt itt most, hogy magyar jegy nélkül jobb lenne, vagy nem lenne jobb az érettségi átlag?
Ez egy nem véleménykérdés, hanem egy statisztikai kérdés, hogy a magyar jegyek azok általában nagyobbak a román jegyeknél, mert ugye ez a, mondjuk ki, hogy ez a törekvésünk, hogy a kettőt összehasonlítsuk, hol két különböző tantárgyról van szó, és nem azért van magyar jegyünk és román jegyünk, hogy összehasonlítsuk őket. De egyértelmű, hogy a legtöbb helyszínen, tehát csak a szórvány szórványában okoz talán problémát a magyar jegy. Mindenütt másutt én azt nézem, még nem pontosak a számaim, de hozzávetőlegesen mindenütt másutt a magyar jegy az emberi a gyerekeknek a médiáját. Valóban nagyon szépek is az eredmények. Annak ellenére is, hogy most ők egy új román tanterv alapján vizsgáznak, ahol azért mások a követelmények, de ezért hagyományosan is emelte a médiájukat, meg ez továbbra is így marad. Igen, valóban egyel több vizsgájuk van, mondhatjuk azt, hogy ez egy plusz teher számukra, de azt is mondhatjuk, hogy ez egy édes teher számukra, mert mégiscsak az anyanyelvükről van szó, hogy ez az ő döntésük volt az, hogy a magyar tagozatot választották, és emellett azt is mondhatjuk, hogy ez egy lehetőség számukra, hiszen ez az ország az állam pénzén tanítatja a gyermekeket, és tanulják meg az anyanyelvüket. Ezt azért mondom így, és lehet, hogy különösnek hat, mert természetesnek veszik, hogy persze, hogy az állam pénzén tanul a gyermek, de vannak olyan országok, Szerbiában például, ahol nagyon kevés szerb órájuk van, ők dönthetnek úgy, hogy nem érettségiznek szerbből, ugye nekünk is milyen jó volna nem érettségizni románból, csak hogy ennek rögtön vannak következményei, hogy a szerb nyelv megtanulása nélkül ők nagyon nehezen érvényesülnek hazai egyetemeken, és az állam nagyon nehezen fogadja el a külföldről hozott diplomákat, tehát ugye ez egy egyenes út a kivándorlás felé. Romániának más a kisebbségi politikája e tekintetben, és én azt hiszem, hogy az, hogy nekünk pluszban van, valami pluszban van, máskor meg úgy vetjük fel a kérdést, hogy a román van pluszban, mert ha úgy tekintünk erre, mindenkinek van anyanyelve, nekünk a magyar, nekik a román, mi meg pluszban az államnyelvét is tanuljuk, de mindenképpen valamelyik tantárgyal több órája van, mint a román tagozaton tanuló gyermekeknek. Ez egy valóban egy plusz kihívás, a plusz tantárgy, akármelyik is legyen az. De én abban bízom, hogy a magyar eredmények azok nem fogják visszatartani a gyerekeket ettől, legalábbis eddig ezt tapasztaljuk, és tartanak, nyilván tartanak az érettségitől, és azt mondom, felnőtt fejjel már, hogy ez így rendben is van, mert hogy egy érettségizőnek tartania kell a vizsgáktól, és tanulnia kell rá, de azt hiszem, hogy ez talán az egyik legkiszámíthatóbb vizsgájuk, ismerik jól a tételszerkezetet, nincsenek meglepetés kérdések, rengeteg műből választhatnak ők maguk, hogy mi az, amit kidolgoznak az adott témában, tehát így nagy lehetőségeik vannak, és inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit írnak, tehát hogy az, amit leírnak, az hogyan értékelhető, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit nem tudnak.
Várad Izabella, az Országos Kurrikulum és Értékelési Központ tanácsosa, a mai napra kész vendége, az érettségi vizsgák eredményei kapcsán beszélgetünk. A vidéki iskolákban a sikerességi arány 52,22%, a városi iskolákban a sikerességi arány közelíti a 76%-ot, 75,76%, tehát itt van egy 24%-pontos különbség. Ha viszont azt nézzük, hogy a városi iskoláknak az aránya mekkora a vidéki iskolákéhoz képest, akkor az óló nyílik, és itt közel 50%-kal gyengébben teljesítettek a vidéki diákok, mint a városi iskolában tanuló diákok. Lehet kezdeni valamit ezzel a város-vidék szakadékkal?
Ez egy jelentős szakadék. Arról nem beszélnek a statisztikák viszont, hogy hány vidéki gyermek tanul városi iskolákban, tehát ugye a városi statisztikákban gyakorlatilag benne vannak azok a gyermekek, akik ingáznak, akik bent lakók, akik egy városi középiskolában folytatják a tanulmányaikat, és hát mondjuk ki, bármennyire is fájdalmas, hogy ez az ügyesebbje. És az, aki otthon marad, aki nem jut be a városi iskolába, tehát a vidéki iskolában fogja folytatni a tanulmányait, az nagyon ritkán az ő egyéni döntése, hanem sokszor fordul elő, hogy nekik már csak a vidéki iskolában maradnak helyek a 8-os felvételi után. Tehát ugye ez egy eleve megszűrt populáció, akik kisebb eredményekkel jutnak be, és eljutnak egy valamilyen átmenési arányhoz. Itt azt volna nagyon érdekes megnézni, hogy egy városi iskolában milyen médiával jut be a gyermek, és milyennel érettségizik, illetve egy vidékiben milyennel jut be, és milyennel érettségizik, mert ez mutatná az iskolának a hozzáadott értékét, tehát hogy mennyit volt képes 4 év alatt fejleszteni a gyermeket az iskola. Azzal együtt, hogy itt még mindig torzít az, hogy az érettségi vizsga azért nem a teljes tantervi kompetencia halmazt méri, hanem annak csak egy részét, ami egy ilyen típusú írásbeli vizsgán mérhető egyáltalán.
Az edupedu.ról összesítette egyébként azt, amit ön itt felvetett, hogy torzít-e a statisztika, vagy sem a vizsgázók lakóhelye szerint. Az figyelhető meg, hogy a vidéki lakóhelyű diákoknak a sikerességi aránya az 66,19%, ami az elmúlt 5 évnek a legalacsonyabb értéke, míg a városi lakóhelyű vizsgázók eredménye az elmúlt 5 év átlagos szintjén alakult.
Igen, valóban. Tehát, hogy azt tudmérésben látjuk azt, hogy a vidéki iskolákban lemaradás van, illetve a vidéki gyermekek hátránnyal indulnak már a középiskolába, tehát onnantól kezdve, hogy a 8-os záróvizsgának az eredményei is hasonló statisztikákat mutatnak, ezzel számolnunk kell, és én rengeteg olyan projektről tudok, aminek az a célja, hogy ezt a felzárkóztatást segítsék. Úgy tűnik, hogy erre még nincsenek jó megoldásaink, illetve hát azzal is számolnunk kell, hogy hol mennyire érték a tanulás, és hogy az a gyermek valóban azért iratkozik-e be egy középiskolába, hogy majd érettségie legyen, csupán azért iratkozik be, hogy legyen még 4 osztálya, 3 osztálya, 2 osztály, amennyit el fog majd végezni. Tehát, hogy itt jelentős a lemaradás, lemorzsolódás is ebben a közegben.
Te egyébként megjelent a tegnapi nap folyamán egy igencsak érdekes interjú, épp ezzel, ebben a témában, amiről beszélünk, a Piski nevű településnek, Sziméria, ugye románul, egy szintízes diák van, aki úgy döntött, hogy ő Piskin folytatja a tanulmányait, mert hogy nem szeretne Hunyad megye központjába ingázni, és sikerült mégis szintízest. Nyilván beszéltünk arról, hogy a szintízes az csak a sajtó meg a minisztérium szereti lobogtatni, de íme mutatja ez az eset azt, hogy vidéki iskolában is, vagy kisvárosi iskolában is lehet szintízest kapni, és Kovászna megye, vagy Brassó, vagy Hargita megye elitiskolájában nem lehet szintízest.
De ért Kivehetjük ebből azt is, hogy ez annyira fehér hulló ez az eset, hogy rögtön meg kell írni a sajtóban. Tehát, hogy azért nem statisztikákat vetünk össze egyéni eredményekkel, hanem ez valószínűleg egy ritka kivétel. Ami persze azt is mutatja, hogy egy gyermek, hogyha igazán tanulni akar, akkor bárhol tud tanulni. Van ez a szlogen, én azért mérsékelten hiszek ebben, tehát hogy tudom azt, hogy reális lemaradás van bizonyos helyeken, és ez nem feltétlenül csak a vidékre érvényes, hanem kisvárosokban is előfordul, nagyvárosoknak a szakiskolájában, vagy a legutolsó bejutási átlag a 13. elméleti liceum osztályba, az ismét egy problematikus közeg lehet a fejlődés szempontjából. Igenis van szelekció akkor is, amikor a tanárok kiválasztják azokat az iskolákat, ahol tanítani szeretnének. Persze mindenki felfele tör. Vannak olyan tanárok, akik valahogy bebetonozódnak olyan helyekre, ahol lehet, hogy nem volna helyük. De azért általában a jó liceumokba bejutni a tanárok is versenyvizsgával szoktak jó esetben, és ezek jó esetben korrekt versenyvizsgák, és mégiscsak összegyűlik itt a tanári karban a tanári társadalomnak a színejava is, ahol a szülő is, a családi háttér is úgy áll hozzá, hogy támogatja a gyermeknek a tanulását, és azt közvetíti a gyermek felé, hogy az ő tudása egy érték. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a szülő elsősorban. Ez az, amit tenni tud, hogy nem azt mondja, hogy hát ötöst kaptál, megúsztad valahogy a napot. Hát az a tanár is hülye, baj van a fejével. Ugye nagyon gyakran halljuk ezt, tehát amikor így beszélünk a tanárról, akkor ez nem kelt bizalmat a gyermekben, és nem segíti a tanulmányait. Rengeteg egyéni eset van, nagyon nehezen beszélünk itt statisztikai számokról, de tény az, hogy iskola és iskola között különbség van, és hogy nekünk az oktatási reformok keretében azt kellene, hogy legyen a legnagyobb prioritás, hogy ezeket a különbségeket eltöröljük, vagy legalábbis csökkentsük az iskolák között. Ideális világ nincsen, de fontos az, hogy a gyermekek egyenlő esélyeket kapjanak.
Itt társadalmi meg gazdasági problémákról beszélünk, és hogyha innen nézzük, akkor az oktatáspolitika kiszámíthatatlansága az okolható ezért a szakadékért, vagy nem az oktatáspolitikával van probléma jelen esetben, hanem teljesen más területről kell ezt megközelíteni. Nyilván beszélni kell attól arról, hogy az oktatáspolitikának az instabilitása és a következetlen döntések azok mit eredményeznek, de hogy ez a szakadék, ez nem csupán oktatáspolitikai kérdés.
Hogyha ehhez azt kell, hogy tisztázzuk, hogy mi az, hogy oktatáspolitika, ez nem ugyanazt jelenti, hogy leváltják a minisztert, vagy nem váltják le a minisztert. A miniszter hoz ilyen tűzoltó intézkedéseket, amelyek akár nagyon komolyan is befolyásolják a rendszert, de maga az oktatáspolitikai koncepciója egy államnak az egy olyan hiteles dokumentum, amin szakemberek dolgoznak, ami hosszú távú, éppen egy ilyen keretrendszer ez az elmúlt napokban jelent meg, és közvitán van, ami az alapja tulajdonképpen a kerettanterveknek, amelyek alapján a tantervek íródnak. Tehát ugye ezek olyan direktívák, amelyek fölötte állnak a személyi változásoknak, az, hogy hogyan szervezik meg a tanári katedrákat, hogy hány kamera van a vizsgán, ezek tulajdonképpen ilyen adminisztratív dolgok, amikkel az aktuális minisztériumi vezetőség rendelkezik, de ezek magát az oktatás politikai irányt normális módon nem befolyásolják, ha csak valakinek nincsenek ambíciói az ügyben, hogy forró fejüsködjön. De általában egy-egy ilyen oktatáspolitikai dokumentum az felöleli akár 5-6 miniszternek a hát periódusát, mandátumát is.
Zárásként ugye azzal, azt mondtam a felvezetőben, hogy a 2008-ban született korosztályhoz képest mintegy 91 ezer fiatal eltűnt az oktatási rendszerből az érettségig. Most, hogyha 30 fős osztályokat veszünk, akkor itt 3033 osztályról kell beszélni, tehát annyi diák tűnt el 2008 óta. Hol veszítjük el ezeket a diákokat, és ez a hazai oktatásról, vagy az oktatás politikáról mit árul el?
Hát mondjuk el, hogy ezek országos adatok, tehát hogy nem ránk magyarokra vonatkoznak csupán, de ezzel együtt is egy jelentős problémát vetít elénk. Az egyik elcsorgási útvonal az nyilvánvalóan a kivándorlás. Tehát hogy ezek a gyermekek családostól elképzelhető, hogy már nem Romániában élnek. Egy más részük lemorzsolódik szociális problémák miatt, betegségek miatt, ebből kevesebb van. Sokkal többen vannak olyanok, akik olyan intézményekbe mennek, amelyek nem kínálnak érettségit. Ilyenek a szakiskolák például. Tehát ugye ehhez mindenképpen hozzá kell adni a szakiskolásoknak a számát, akik nem jutnak el érettségig, mert nem is az a célja az iskolának, hogy érettségit biztosítson. És akkor hozzátesszük azokat, akik valamilyen elméleti vagy szakközépiskolába járnak, és úgy döntenek, hogy nekik nincsen szükségük arra, hogy érettségizzenek. Jó nevű iskolákban is szoktak lenni olyan gyermekek, akik úgy gondolják, hogy ők nem feltétlenül akarnak értelmiségi életet élni abban az értelemben, hogy egyetemre menjenek, és tudni kell, hogy az érettség az egy beugró az egyetemre. Tehát akinek olyan elképzelése van, hogy akár sokkal jobb életszínvonalon is kíván megélni egy olyan szakmából, ami nem feltételez felsőfokú végzettséget, az nem is törekszik arra, hogy érettségire beiratkozzon. Ők nagyon gyakran értelmes gyermekek, akik viszont a boldogulásukat nem abban a diplomás státusban látják, mint azok, akik érettségire iratkoznak.
Legyen ez a zárszónk, Várad Izabella, az Országos Kurrikulum és Értékelési Központ tanácsosa volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést!